Nagyon-nagyon szép estét kell ilyenkor már mondani? Igen, szép jó estét kívánok mindannyiótoknak, mindannyiuknak. A Közép-Európai Teológiai Akadémia előadásán vesznek részt ebben a pillanatban, és nem tudom, hogy megtehetem-e ezt a huszárvágást rögtön így az elején, hogy megkérdezem, vagy felajánlom, vagy megkérem önöket, hogy esetleg tegeződhessünk. Tibor azt mondja, hogy nem. Tegeződhetünk? Működhet ez? Szervusztok, akkor jó estét mindannyiatoknak! Ez egy különleges alkalom, többnyire ennél egy picit kevesebben vagyunk. Ez egy nyílt óra, ahol lehetőséget akartunk teremteni mindazok számára, akik érdeklődnek, akik nyitottak, arra, hogy betekintsenek ennek az akadémiának, főiskolának a munkájába. De ennél igazából sokkal többről van szó. Az a téma, amit egy teológiai akadémián tárgyalunk, az minden más, csak nem úgymond teológiai, vagy mondjuk inkább úgy, hogy elrugaszkodott, vagy gyakorlatiatlan, hanem igazából semmi más nem teszünk, mint az élet legfontosabb kérdéseit tesszük föl, és rájuk keressük a választ. És azzal a szigorral tesszük ezt, hogy nem vagyunk hajlandóak akármilyen választ elfogadni. És itt nagyon fontos, hogy lássátok és értsétek, hogy az elvárásunk a feltett kérdésekre és az azokra adott válaszokkal kapcsolatban az objektivitás. Ez nem is olyan egyszerű. Azt mondjuk, hogy nem olyan választ kell találnunk, ami megfelel a világnézetünknek, nem olyan választ kell találnunk, ami megfelel a teológiánknak, nem olyan választ kell találnunk, ami olyan, mint amilyet vártunk, hanem olyat, amelyik megfelel a tényeknek. Nem tudom, hogy ez egy jó hozzáállása, amikor az igazságot, a tényeket saját magunk fölé helyezzük, az elképzeléseink fölé helyezzük, és azt mondjuk, hogy ha a tények arra indítanak, hogy változtassunk a világképünkön, akkor ezt azt hiszem, hogy egy őszinte kereső embernek meg kell tennie. Ha a tények oda vezetnek, hogy egy új felismerésre kellene jutnunk, akkor ezt meg kell tennünk. Így gondolkozunk ezen az akadémián. És ez nem jelenti azt, hogy nincsenek meggyőződéseink. Mivel évek óta gondolkozunk így, mivel nagyon régen keressük az igazságot, ezért nyilván találtunk már jó válaszokat. De ezeket a válaszokat csak azért fogadjuk el, és csak azért tanítjuk, és azért merjük őket újra meg újra felemelni, mert kiállják a kritika próbáját. Két lábbal akarunk a földön állni. A valóságban akarunk élni. És nem a saját valóságunkban, hanem az objektívben. Abban, amely minden ember számára valós. Azokra a tényekre, azokra a kérdésekre keressük a választ, amin igazából az életünk múlik. Oké, ez nem játék. Mi biztos, hogy nem játszani vagyunk itt, hanem az élet legfontosabb kérdéseit tesszük föl. Honnan jövünk, hova tartunk, mi az életünk célja, értelme, hogyan élhet az ember egy teljes életet, hogy amikor a végén visszanéz, ne kelljen azt mondania, hogy elszúrtam. Ha bánatba, ha újra kezdhetném, akkor másképp kellene csinálnom. Elszúrtam, azt hittem, hogy jó irányba megyek, de mostanra kiderült, hogy nem, ezt nem akarjuk. A kérdéseket előbb kell feltenni, előbb kell szigorúnak lenni, előbb kell kötekedőnek lenni, oké? Valaki jön egy jó filozófiával, legyél keresztény! Ha-ha-ha-ha! Miért? Nagyon jó kérdés. Miért? Hogy értem, azért, mert te keresztény vagy? Azért, mert te ebben nőttél föl, vagy mert a vallásod előírja, hogy másokat győzködj róla, hogy kereszténynek kell lenni? Ne viccelj! És jogos a kritika? És nem is állja meg a helyét. Az a fajta, mondjuk úgy, hogy érvelés, amely bármilyen más alapra épít, mint a tényekre, az igazságra. Oké. Ennyit bevezetésként, és igazából nekünk van egy tematikánk, itt diákok ülnek, és tovább kell mennünk az anyaggal, és ezt meg is fogjuk tenni, de előrevetítésként hadd mondjam el, hogy négy nagy része lesz a mai estének. Oké? Körülbelül 8 órát leszünk itt, és na jó, 7,5-lel is megúszhatjuk. Viccelek. 6 óránál nem lesz több. Tehát 4 nagy része lesz, Az első, az én kis kötelességem, egy rövid bevezetőt fogok tartani. A témánk az evolúció, a humanizmus, illetve az a világkép, amelyben igazából mindannyian élünk, amelyet az iskolában tanítanak nekünk, amelyet a gyerekeinknek tanítanak, és nagy tisztelettel és alázattal szeretném megközelíteni ezt a témát, de beszélnünk kell róla. Egy rövid bevezető után a második szakasza az estének, ennek a filmnek a megnézése lesz. Ez nem olyan hosszú, ha minden igaz egy óra, valami ilyesmi, de zseniális. Úgy értem, ez egy zseniális film. Ezt a filmet evolucionista tudósok készítették. Olyan szakemberek, akiket a világ legnagyobb koponyáiként és gondolkodóiként tartanak nyilván. Néhány évvel ezelőtt összegyűltek, és nagyító alá tették az elméletet. És néhány következtetésre jutottak. Erről szól a film. Egy ámulatosan izgalmas, rendkívül értelmes, ugyanazzal a hozzáállással gondolkodó film, amit az elmúlt percekben bemutattam. A tényeket keresték, nézték meg, és levonták azokat a következtetéseket, amelyekre a tények indították őket. A harmadik része a mai estének megint az én részem lesz. Némi információt kell majd még, hogy adjak a tananyagunkon belül, amely a film következtetését tovább viszi, és ezután szeretnék lehetőséget adni kérdésekre és válaszokra. Remélem, hogy meg lesz a bátorságotok arra, hogy kérdezzetek, akár kötekedjetek, akár ellenvéleményeket emeljetek föl, akár tapasztalatokat osszatok meg, de nagyon jó lenne, ha el tudnánk tölteni egy kis időt, egy kötetlen, beszélgetésszerű időben is. Jó ez így? Úgyhogy vágjunk bele. Mostanra nagyjából mindenki megérkezett. Rendben. Úgyhogy az evolúció elmélet a témánk. Nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy bizonyos értelemben minden ember filozófus. Akár vallod magadról, akár nem. Minden embernek van filozófiája. Minden embernek van egy világképe. A két szó elég szorosan kapcsolódik. Az ateistának az a világképe, hogy nincs Isten, és hogy a világunk megmagyarázható a természeti jelenségek szintjén, mindenfajta természet felettinek a szükségessége nélkül. Nem is tudom, egy New Age hívőnek az a világképe, hogy ő maga egy sokkal mélyebb és összetettebb lény, mint amit a biológia, fizika vagy kémia mond róla, és hogy az ő lehetőségei azzal, hogy a személyes fejlődésében előrelép, akár az istenség megközelítésében is lehetőséget adnak neki. A keresztény abban hisz, hogy van egy teremtő Isten, aki mindennek a végső oka. Minden embernek van egy világképe. Minden ember filozófus, ahol a filozófia nem más, mint az élet legalapvetőbb kérdéseinek a feltétele, és az azokra való válaszok megkeresése. Három alapvető kérdése van a filozófiának, amit meg kell válaszolni. Ha egy filozófia nem válaszolja meg ezt a három kérdést, vagy olyan választ ad rá, amely nem kielégítő, nem racionális, nem értelmes, nem támasztható alá tényekkel, nem felel meg annak a valóságnak, amiben ténylegesen élünk, akkor nem nevezhető filozófiának, hamis filozófiának, vagy álfilozófiának kell, hogy pecsételd. Úgyhogy, mik ezek a kérdések? Az első, a legfontosabb kérdés a létkérdése, a metafizika kérdése. Meg kell magyaráznunk azt, hogy a valóság abban a rendben és összetettségben, amiben megfigyeljük, létezik. Ugye, ha valaki filozofálni akar, és meg akarja magyarázni az életet, akkor azt a tényt, hogy a valóság létezik abban a rendben és összetettségben, amit látunk, nem szabad figyelmen kívül hagynia. Ez az eredet kérdése. Az evolúció elmélet ezt a kérdést igyekszik megválaszolni. Okay? A második kérdés az ember emberségének a kérdése. Ha megmagyaráztad azt, hogy honnan van a kő, a kutya, a hegy, a tér, az idő, minden, ami létezik, még mindig van egy kategória, ami minőségileg különbözik az összes többitől az ember a maga személyességével. És ezt felveti az erkölcs és a személyes szükségek, illetve az azokra adott válaszok kérdését. Szeretetre vágysz. Okay? Mi a szeretet? Honnan kapsz szeretetet? Célra és értelemre vágysz. Hogyan lehet célja és értelme az életednek? Az erkölcs ott van bennünk, mint igény. Jó és rossz között különbséget teszünk, de vajon honnan van ez? Meg kell magyarázni. Ez a filozófia második kérdése. A harmadik pedig a tudás kérdése. Hogyan juthat egy ember tudáshoz? A mai estén nem fogunk csak az elsőről beszélni. De tudnod kell, hogy ez az egyik alapkérdés. Úgy értem, ez nem okoskodás, nem is tudom, okvetetlenkedés, hanem az élet legalapvetőbb kérdésével való szembenézés. És nagyon sokszor, amikor mondjuk azt, hogy a keresztényeknek a világképét az eredet kérdésére adott válaszát kritizálják, akkor az egyik kritika, ami érni szokta a világképet, az, hogy vallásilag motivált. Hogy nem objektív, tényszerű, nem tudományos, ahol először a tényeket nézik meg, és utána abból következtetéseket levonva jutnak el egy válaszra, hanem a hitükből indulnak ki, miszerint hinni akarnak Istenben, és ezért úgy magyarázzák a világot, hogy az aztán úgy összejöjjön. Nem tudom, hallottátok-e már ezt a kritikát. Nem objektívek, úgy értem, hazabeszélnek. Hát szegényeknek ezt kell mondaniuk. Keresztények. Most oké, ezt el tudom fogadni. Van egy mikrofon, és használjam? Hasznos lenne, ha használnék mikrofont? A helyzet az, hogy ezzel szemben az evolúció elméletet, mint objektív és tudományos elméletet tartják nyilván. Ez az alapvető hozzáállása az embernek. Ez a feltételezésünk, hogy ez egy objektív dolog. Most ahhoz, hogy láthassuk, hogy ez tényleg így van-e, illetve hogy honnan ered ez az egész, egy picit vissza kell mennünk. Az evolúció taglalása előtt meg kell néznünk a humanizmust, amely az a igazából alapvetőbb filozófia, amiből az evolúció elmélet mondjuk úgy, hogy gyökerezik, amiből kiindult. A humanizmus, amikor ezt a szót halljuk, sokszor meleg érzésekkel tölt el minket. Pozitív dologra gondolunk, hisz a humánus szó jut először eszünkbe. A humanista az egy emberközpontú gondolkodó, valaki, aki törődik az emberrel, akinek az ember a fontos. De ennél jóval többről van szó. A humanizmus valójában egy vallás, egy filozófia, amelynek a lényege az, hogy meg akarunk szabadulni Istentől, és Isten helyett az embert akarjuk minden dolgok mértékévé tenni. Ugye tudjuk, hogy a gyökere a nagy francia forradalomban volt, a felvilágosodásban, ahol egyáltalán nem tudományos kutatások eredményeképpen jutottak oda, hogy humanisták leszünk, hanem az egyházzal volt tele a hócipője mindenkinek. És az alapvető gondolat az volt, hogy hogyan szabadulhatnánk meg Istentől. Mostantól az észt, az értelmet kiáltjuk ki Istennek, és létrehozunk egy új gondolkodásmódot, amiben nincs szükségünk se Istenre, se az egyházra, az egésztől meg akarunk szabadulni. Ez nem tűnik valami tudományosnak, ez lázadónak tűnik, ez dühösnek tűnik, ez haragvónak tűnik. És ez történt, ugye? A nagy francia forradalomban a végén kiirtottak több tízezer embert, és a végén egymást is. Nem egy túl objektív, nem egy túl, nem is tudom, intellektuális környezet volt, hanem sokkal inkább egy haragvó. És a humanizmus létének a gyökere, és lehet, hogy te nem így gondolsz rá, de amikor elindult, az egy szándék volt, egy világos szándék, szabaduljunk meg az egyháztól és az egyház istenétől. Az evolúció elmélet ezen az alapon talált magának helyet, mert miután kikiáltottuk az ész uralmát, és megszabadultunk Istentől, ott volt még ez a fránya eredet kérdése. Nagyon nehéz értelmes emberként Isten nélkül élni, miközben nincs alternatív magyarázatunk a valóságra. És most történelemről beszélek. Kellett találni egy alternatív magyarázatot a filozófia első kérdésére. Hogyan magyarázhatnánk meg a valóságot a mai rendjében és összetettségében anélkül, hogy Istenre lenne szükségünk. Ez volt a motiváció, ez volt a cél. Kellett találni egy alternatív magyarázatot. Oké. Az evolúció elméletnek a modellje egy nagyon egyszerű képlet, amit fölírnék a táblára, ha nem ide vetítenénk. Úgyhogy most csak elmondom. Egy nagyon egyszerű képlet. Három tényezőből áll össze minden, ami ma van. Oké, tehát ha körülnézel, megfogod a melletted ülő ember kezét, hogyha nem vagy vele olyan szoros kapcsolatban, akkor ne tedd, mert lehet, hogy megsértődik. De ha ránézel a melletted ülőre, és visszaemlékezel egy naplementére, egy madár röptére, az élet értelmének a kérdésére, a szerelemre, amikor átélted, akkor ne felejtsd el, hogy mindaz, amit átéltél, mindaz, amit láttál, az ezzel az egyetlen egy képlettel magyarázható. Amikor megkérdezed, hogy mi az értelme, hogy honnan van, hogy hogy tudnám megmagyarázni, akkor elmondom neked azt a képletet, amely megmagyaráz mindent. Személytelen plusz véletlen plusz idő. Egyelő minden, ami ma van. Személytelen, azaz kő, mozgás, energia, tehát anyag, mozgás vagy energia. Ez mind a három személytelen. Ezekből indulunk ki, plusz idő, jó sokat várunk, plusz véletlen, amiből valamilyen rend összeáll. És amikor meg akarod magyarázni a szerelmet, akkor azt kell, hogy mondd, hogy hát a véletlen mit össze nem hozott. És nem kell, hogy ezen nevessünk, mert hogyha ez a valóság, hogyha mindaz, ami ma van, tényleg a személytelen anyag, az idő és a véletlen eredménye, akkor ez a válasz. És ha bár ez a válasz nagyon sok mély szükségünket nem elégíti meg, de ha ez van, akkor ez van. Nagyon fontos, hogy amikor az evolúció elméletben gondolkozol, akkor ne keverd bele a személyességet, vagy annak a látszatát sem a gondolatmenetedbe. Sokszor az evolúcionisták használják ezt a kifejezést, hogy az evolúció létrehozta az embert. Nem, az evolúció nem hozott létre semmit. Az evolúció képletében benne van, hogy személytelen plusz idő plusz véletlen. A személytelen nem hoz létre semmit. Ott keletkeznek dolgok, kialakulnak. Létrehozni csak személyes tud. A személyességet bele akarjuk keverni a képbe, mert valami hiányzik. De fontos, hogy amikor gondolkozunk, ezt ne tegyük meg. A mozgató rugója az evolúció elméletnek az erősebb túlélése. Oké? Ugye ez arról szól, hogy a természetes kiválasztódáson keresztül azok a mutációval létrejött különleges, erősebb típusok, lények, képesek rá, hogy túléljenek, inkább képesek rá, mint a gyengébbek. És az erősebb túlélésével, mindig az erősebb túlélésével egyfajta fejlődésen megyünk keresztül. És ezen keresztül a legegyszerűbb létformákból indulva eljutunk a mai világ összetettségéig, az emberig, aki minőségileg messze fölött áll minden más kategóriának, állatok, növények, gépek és így tovább. Igazából, ha ezt az elméletet követjük, azt kell, hogy mondjuk az emberről, ha bár rendkívül összetett lett, az embersége nem több, mint személytelen plusz komplexitás. Azaz, az ember igazából nem több, mint egy nagyon összetett, nagyon bonyolult gép. Ez csak egyszerű filozófia. Ha mindennek a végső oka a személytelen plusz idő plusz véletlen, akkor az ember valójában a legbonyolultabb szerkezet, de nincs minőségi különbség az ember és a nem ember között. Tehát valójában közted és a kocsim között csak annyi a különbség, hogy te bonyolultabb vagy egy picit. Köztem és a kocsim között is csak annyi a különbség, hogy bonyolultabb vagyok. Filozófiailag. Mert nincs minőségi különbség ebben a képletben. Nem jön be. Oké, az evolúció elmélet bizonyítékai gyakorlatilag nem léteznek. Éppen ezért tanítják a mai napig is elméletként. És ez most nem kritika, ez egy egyszerű tény. Az evolúció elmélet egy elmélet, ahol a módszer az, hogy a tudós, a tudomány fölállít egy hipotézist, egy elméletet, egy lehetséges magyarázatot a megfigyelt tényekre. És azután elkezd vizsgálódni, elkezd kutatni, kísérleteket állít fel, bizonyítékokat keres, és ezek a kísérletek és bizonyítékok vagy alátámasztják az elméletet, és akkor az elméletet egy ponton igazoltnak veszik, és azt mondják, hogy oké, innentől jogunk van ezt egészen addig tanítani, amíg újabb bizonyítékok és tények meg nem cáfolják, vagy a kísérletek, illetve a bizonyítékok megcáfolják, rácáfolnak az elméletre. És ez az, amit azok a tudósok megtettek, akik ebben a filmben szerepelnek. Ezek evolucionista tudósok, olyanok, akik nemrég a világ színvonalon elismert írásokat tettek közzé a tudományos világban az evolúció elmélet mellett. De erről a filmben hallani fogtok. És most ez az anyag semmi másról nem szól, mint hogy újra leültek és újra átgondoltak mindent. Az anyag zseniális, kérlek, hogy figyeljetek. Ha úgy érzitek, hogy valahol elveszítitek a fonalat, ne törődjetek vele. A végén lesz arra lehetőség, hogy újra újra beszéljünk róla, kérdéseket tegyetek fel. De amúgy nagyon egyszerűen és nagyon világosan magyaráz. Úgyhogy kezdjük a mai este második részét, a filmet. Leoltjuk a villanyt, és elindítjuk a vetítést.
'1993-ban Philip Johnson, a Berkeley Egyetem professzora, néhány tudóst és filozófust hívott össze egy tengerparti kisvárosban, Kalifornia középső részén. A tudomány fellegváraiból többek között Cambridge-ből, Münchenből és a Chicagói Egyetemről érkezők azért gyűltek össze, hogy megkérdőjelezzenek egy 150 éve egyeduralkodó elképzelést.
Szerintem Paradox sokunk életében fordulópontot jelentett. Külön-külön már mindnyájunkban megfogalmazottak kérdések az evolúció elmélettel kapcsolatban. Amikor találkoztunk, mindenki letett valamit az asztalra. Ekkor hirtelen egy újfajta életszemlélet tárult fel előttünk, ami mindegyikünk számára újdonságot jelentett.
Bátran mondhatom, hogy ez igen intenzív időszak volt az életemben. Egyre inkább úgy tűnt, hogy fény derült valamire, ami intellektuálisan sokkal elfogadhatóbbnak tűnt, mint ahogy korábban láttam a dolgokat. Visszatekintve úgy látom, ez késztetett arra, hogy konkrétan megvizsgáljam a bizonyítékokat, és eldöntsem, merre felé mutatnak.
Nyilvánvaló volt, hogy nagyobb dologról van szó, mint egy szimpla elméletről. Akkoriban alakult ki az a tudós közösség, amelynek tagjai felkészültek rá, hogy szembenézzenek az élet eredetének végső titkával.
Rejtélyének megfejtése.
Néha elcsodálkozom, hogy miért beszélnek az emberek egyáltalán bármi másról, amikor ez a létező legérdekesebb téma. Honnan származunk, hogyan kerültünk ide, mi hozott létre bennünket, mi a kapcsolatunk a valóság egészével.
A magyar változat az Értelmes Tervezettség Mozgalom megbízásából az Ákom stúdióban készült.
Oké, ki az, aki még ébren van? Jó, akkor ezzel eljutottunk a harmadik szakaszához a mai estének, mégpedig ennek a filmnek a megnézése után egy nagyon mély kényszert érzek arra, hogy azon a logikai meneten tovább menjünk, amin ez a film elindított minket. Nem hiszem, hogy szükséges a hallottak és látottakhoz bármit hozzáfűzni. Azt gondolom, hogy ennél részletesebb és alapvetőbb magyarázatot nagyon nehéz adni arra, amit a tények mutatnak, és amilyen következtetést ez alapján le kell vonnunk. Intelligens tervezés. Az élet eredete nem magyarázható meg másképp, mint egy személyes, intelligens közreműködésen keresztül. Ez a helyzet. Viszont kell, hogy értsétek, hogy ez nem a tudomány egy magas régiója, aminek sok köze nincs a hétköznapi életünkhöz. Kell, hogy értsétek, hogy ez egy olyan alapvető kérdés, amely megváltoztatja az egész hozzáállásunkat az élethez. Megváltoztatja a reményünket, megváltoztatja a lehetőségeinket, megváltoztat igazából mindent. Az elején mondtam, hogy az evolúció elmélet alapján a magyarázatát keresve az embernek, a létezésnek, az ember személyes szükségeinek, mi az élet értelme, hogyan lehetsz boldog, mi az életed célja, mind visszavezethető arra az alapképletre, a személytelen plusz idő plusz véletlen képletre. Mindent ebből kell megmagyaráznod. És ez alapján számos olyan kérdésre, amit minden nap megtapasztalsz, ami az életedet szorítja, amiről nem mondhatsz le, nincs válasz. Kicsoda az ember? Az ember egy gép, egy bonyolult gép. De közben nem élhetsz úgy, mint egy gép. A mindennapi tapasztalataid rácáfolnak erre. Egy érző lélek vagy, vágyokkal, álmokkal, szeretettel, erkölcsiséggel. Nem vagy egy gép. Ha egy gép vagy, akkor a náciknak igazuk volt a legutóbbi világháborúban. Mert azt mondták, hogy ők az erősebb, akinek túl kéne élnie. Az ária faj. És teljesen logikus és jogos, hogy a gyengébeket eltávolítjuk az útból. Így meggyorsítjuk az evolúciós folyamatot. Logikailag, ha visszamegyünk a filozófia gyökeréig, és ahhoz ragaszkodva elindulunk a másik irányba, és eljutunk a logikus végkövetkeztetéshez, akkor Adolf Hitlernek igaza volt. Hányan akartok így élni? Hányan érzitek úgy, hogy ez helyes? Nem tudunk úgy élni, mintha gépek volnánk. Nem tudunk úgy élni, hogy tagadjuk az emberségünket. És igazából az, amit ez a film következtetésként levont, nem is teszi ezt szükségessé. Mindannak, ami létezik, a te emberségednek egy személyes végső oka van. Nem egy gép vagy. Van egy neked megfelelő minőségi kategória. A személyesség, az intelligencia, amelyet most még nem tudunk megragadni igazából, de a nyomát itt látjuk mindenütt. A tudomány, amikor igazán megnézi a világot, amiben élünk, azt mondja, hogy kellett, hogy legyen egy személyes, végső oka annak, ami most létezik. És igazából a kérdés, amit itt még föl kell tennünk, az az, hogy vajon az a személyes végső ok, amit feltételeznünk kell ezt az összetettséget és bonyolultságot látva, vajon véges vagy végtelen? Kell, hogy legyen. Sok kis, véges, személyes végső okokkal kell számolnunk, vagy esetleg egy végtelen személyes végső okkal. És ugye a logika, a normális logika azt mondja, hogy az okozatnak mennyiségileg és minőségileg kisebbnek kell lennie, mint az okának. Ha valaminek keresed az okát, az minőségileg legalább olyan szinten van, mint az okozata, és mennyiségileg legalább akkora vagy nagyobb, mint az okozata. És így jutottunk el a személyességhez. Ugye látjuk ezt az összetettséget, látjuk az információt, és ezt látva egy intelligens tervezésre következtetünk. De a másik, amit megfigyelünk a valóságunkban, az a végtelen fogalma. A számok halmaza végtelen. A tér körülöttünk feltételezhetően végtelen, legalábbis a Hubble teleszkóppal, amiben eddig belenéztek, nem találták a végét. A végtelen fogalma létezik. Úgyhogy a valóságunk végső okának nem csak személyesnek kell lennie, hanem ez alapján végtelennek is. Egy végtelen személyes végső okra kell gyanakodnunk, hogyha értelmesen nézünk mind arra, ami van és ami körülvesz minket. Egy végtelen, személyes, végső okra. Magyarázatot keresel az életedre? Ez a magyarázat ott van valahol a végső okban. És érdemes itt tovább gondolkozni. Tehát ha az életemre adott válasz egy végtelen, személyes, végső okban van, akkor én tudni szeretném, hogy kicsoda ez, hogy hol van, hogy miért hozott létre minket? Miért tervezte meg ezt a valóságot? Talán ennek is volt egy célja? Talán mi emberek nem csak úgy vagyunk, hanem van egy célunk, amit megtalálhatunk, és amiben kiteljesedhetünk? Lehet, hogy a személyes szükségeink, amelyeket könnyű tagadni, ha felszínesek vagyunk, de nagyon nehéz nélkülük élni. Hányan tudtok szeretet nélkül élni? Feltétel nélküli szeretetre vágyunk igazából mindannyian arra, hogy valaki ne azért szeressen minket, mert hasznosak vagyunk neki, hanem azért, mert szeret minket. Olyan szeretetre vágyunk, amit nem lehet kiérdemelni, és éppen ezért nem is lehet eljátszani. Érdek nélküli szeretetre. Olyan szeretetre, amely független a mi teljesítményünktől. Hol találunk ilyet? Itt van az élet értelmének a kérdése. Ugye? Mi a te életed értelme? Hát, hogy karriert csináljak, hogy családom legyen, hogy fölneveljem a gyerekeimet. És ezek mind igazak, de nem elég nagyok. Igazából a szívünk legmélyén olyan célt és értelmet keresünk az életnek, amely nem relatív, nem viszonylagos, hanem abszolút. Olyan nagy, hogy 100%-ban érdemes legyen érte élni, és amely nem kérdőjelezhető meg. De amikor én magamnak választok egy célt, akkor az csak viszonylagos. Ki mondta, hogy az életnek az a célja, hogy családod legyen? Hát én. De mi van, ha mégsem az? És szükség lenne egy abszolút célra. És hogyha van egy végtelen személyes oka a valóságunknak, akkor az ő célja, amivel minket megteremtett, valódi, megmérhetetlen, és tényleges, megelégítő célja lehet az embernek. Itt van az állandóság utáni vágy. Ott van mindannyiunkban. Egy olyan világban élünk, ahol az állandóság nagyon ritka, ahol minden változik, az időt folyamatosan veszítjük, a rendezett dolgok rendezetlenné válnak. Nézd csak meg a lakásodat takarítás után egy héttel. De ettől függetlenül az állandóság ott van bennünk. A veszítéstől való félelem. Hol találhatnánk állandóságot? És ez nem egy felszínes kérdés, hisz a veszítés mindannyiunk életében garantált, mindannyian tartunk a halál felé, még akkor is, hogyha fiatalon, középkorúan nem nagyon veszünk tudomást erről. De nem a halál kérdése, csak az időpontja a kérdés. És ez a végső veszítés. Mi a válasz erre? Vajon létezhet erre válasz? És hogyha igen, akkor ez a válasz ott van a valóságunk végtelen személyes végső okában, aki intelligensen egy céllal kellett, hogy létrehozza mindezt. Olyan alapvető kötelességünk rákérdezni erre, hogy ki vagy te? És kimondhatom a szót is, Isten. Kell, hogy legyen egy Isten. És ebben az Istenben van ott a válasz az életedre. Úgy értem, ez nem elrugaszkodott filozofálás. Ez a legtöbb, amit tehetünk azért, hogy ne vétsük el azt a 70-80 évet, amit itt töltünk a Földön. Hogy mindazok az álmok, amik szorították a szívünket gyerekként, beteljesülhessenek egy nap. Hogy az életünk ne csak egy felszínes, hagyj szórakozzak, elmegyek még egyszer moziba, együnk, szeretkezzünk és felejtsük el. De nem, mert közben a mulatság, az élmények között ott vannak a kihúzanodás pillanatai, amelyek azt mondják, hogy mi van, ha ennél van több. Mi van, hogyha a pillanatnyi öröm állandósulhat? Mi van, ha az élet jóval több annál, mint amit csak eddig láttam, és ami eddig sem elégített meg igazán? És most a tudomány azt mondja, hogy van ilyen válasz. Ott kell, hogy legyen egy Isten minden mögött. És a nagy kérdés az ez, hogy hogyan találhatnám meg? Ugye? Mert ha van egy Isten, akkor én meg akarom találni. Akkor oda akarok állni vele szembe, és azt mondom, hogy ki vagyok én? Miért te nem tettél meg engem? Mi az életem célja? Hogy lehetek boldog? Mi a válasz erre a problémámra? Mi lesz a családommal? Mi lesz a gyerekeimmel? Nálad vannak a válaszok. Te csináltad az egészet. Te vagy minden fölött. Gyerünk, tudni akarom. Csak a kérdés az az, hogy hol találhatnánk meg ezt az Istent. És ugye a humanista ember a racionalizmust használja kutatási módszerként, és maradjatok velem még 5-10 percet, és egy rendkívül izgalmas és rendkívül mély választ fogok erre a kérdésre adni nektek. A humanista ember azt mondja, hogy magamból indulok ki, és felkutatom a környezetemet, és ahogy egyre több mindent megismerek a környezetemből, egy ponton összeáll a teljes kép, és meg lesz a teljes válasz. A humanista ember azt mondja, hogy megismerem az egész valóságot, és így megtalálom Istent. Oké? Benézünk minden kő alá, minden fa mögé, és valamelyik mögött ott lesz Isten. De ez egy reménytelen próbálkozás, hisz be vagyunk zárva egy nagyon pici világba, ahol az ember végessége lehetetlenné teszi azt, hogy megtalálja Istent. Albert Einstein azt mondja, hogy az emberiség feltételezhetően létező, a feltételezhetően létező ismeret, mondjuk ez a 100%, ez a teljes valóság, ennek az emberiség körülbelül az 1%-át képes részben megismerni. A korlátozottságunk miatt. Nem föl tudunk tenni 100 kérdést, de talán csak egyre tudunk nagyjából választ adni. Isten Megbújhat a valóság 99%-ában bárhol úgy, hogy mi sose találjuk őt meg. Az egyetlen reményünk arra, hogy Istent megtaláljuk, az az, hogyha ő ki akarta jelenteni magát az általunk megvizsgálható 1%-os kis valóságban. Azaz a racionalizmus, mint módszer, mi szerint nekünk mindent tudnunk kell ahhoz, hogy megtalálhassuk Istent, reménytelen, hisz lehetetlen mindent tudnunk. Viszont arra van remény, hogyha Isten akarta, hogy mi megismerjük őt, akkor megtaláljuk a kezenyomát a világunkban. Nem tudom, értitek-e a logikát? Reménytelen mindent megismerni, de kereshetem Isten üzenetét. Hát, ha hagyott nyomot, hát, ha hagyott egy levelet valahol, hát, ha hagyott információt, hát, ha akarta, hogy mi megtaláljuk őt. Ez az isteni kijelentés gondolata, amiről nagyon sok vallás beszél. Isten szólt, Isten üzent, Isten hagyott nyomot, és ha ezt megtalálnánk, és figyeljetek, nagyon fontos, be tudnánk bizonyítani, hogy tényleg Istentől jött az az üzenet, akkor ebben az üzenetben ott lehetnek a válaszok az életünkre. Ez jól hangzik? Nagyon fontos, hogy nem csalhatunk. Az üzenetnek tényleg Istentől kell jönnie, és nekünk ugyanolyan mélységgel, mint ahogy ők igazolták és bizonyították az intelligens tervezés szükségességét, nekünk igazolnunk és bizonyítanunk kell, hogy az üzenet tényleg Istentől jött. Oké. Nincs sok időnk, mert az esténk véges. Nagyon sok vallás hisz abban, hogy Isten üzent. És nagyon sok vallásnak vannak szent könyvei, amelyeket úgy kezelnek, mint Isten üzenetét. És azt gondolom, hogy ez logikus. Számíthatnánk erre, hogyha Isten teremtett embert, aki verbálisan, szavakkal kommunikál, nem logikus-e, hogy ő is, ha üzenni akar, akkor ezt egy ilyen módon teszi meg, egy az ember számára értelmezhető módon. A nagy kérdés és a rázós kérdés az az, hogy hogyan igazoljuk az üzenet hitelességét és eredetét. Be kellene bizonyítanunk bármelyik szent könyvről, hogy ténylegesen Istentől származik. És én nagyon sok világvallást megnéztem. Nagyon, nagyon ellenségesen, még ateistaként kerestem a választ az életre. És mindenhol azt a kérdést tettem fel, hogy honnan tudhatom, hogy igaz? Azt mondod, hogy a Védák könyvét kell olvasnom. Oké, honnan tudhatom, hogy tényleg ezt kell olvasnom? Azt mondod, hogy a Koránt kell olvasnom. Oké, rendben. Honnan tudhatom, hogy tényleg ez Isten üzenete? Hogyan lehetek benne biztos? És tudjátok, nagyon érdekes, az összes világvallás képviselői közül senki nem vállalta, hogy választad erre a kérdésre. Az igazold nekem, a bizonyítsd nekem, ne várj tőlem vakhitet, azt hiszem, hogy jogos elvárására egyetlen egy ember volt, aki azt mondta, hogy ülj le, megmutatom neked. És ez a fickó egy keresztény volt, egy üzletember. És azt mondta, hogy be tudom neked bizonyítani, hogy van Isten, és hogy Isten az, akinek a Bibliában mondja magát. Azt mondta, hogy köszönöm a kérdést, végre egy gondolkodó ember, tudom igazolni, miért? Mert Isten egy olyan módon jelentette ki magát a világunkban, hogy a kijelentése egyben bizonyítsa az ő létét és az üzenet hitelességét. Isten, aki képes volt egy ilyen hihetetlen összetettségű valóságot teremteni, olyan módon üzent, hogy az üzenete igazolható legyen. És megint, hogy egy hosszú történetet rövidebbre fogjak, mi hívők, keresztények a kutatásunk és a nyomozásunk eredményeképpen abban hiszünk, hogy a Biblia az első szótól az utolsóig Isten üzenete. Maga az igazság. Annak az Istennek, aki ezért az intelligens tervezésért felelős. Hogy nem csak megteremtette ezt a világot, hanem adott hozzá egy használati útmutatást is. Ezt kellene bizonyítani, és hogyha adtok nekem még 10 percet, akkor ezt a bizonyítást röviden megtenném. Rendben? Semmi kevesebbet nem állítok, mint hogy ez a könyv az első betűtől az utolsóig igaz, a valóság tényeit írja le és magyarázza, megoldást ad a legtöbb üzleti, családi, magánéleti, filozófiai problémádra. Olyan mélységben érinti az élet legfontosabb területeit, amilyen mélységben a legdrágább és legkifinomultabb képzések sem teszik, és mindeközben az élet legmélyebb és legalapvetőbb kérdéseire is a mindennapi tapasztalatainkkal teljes összhangban lévő választ ad. És gondolj erre, nem a vallásról beszélek, nem a nagy egyházak furcsa viselkedéséről, hanem az üzenetről, aminek sokkal több köze van a tudományhoz és a valósághoz, mint bármilyen valláshoz. Jó? Tehát ezt nagyon kell, hogy értsd. Én most egy objektív gondolkodó vagyok, aki az életemért kérdezek. A magamért és a tiédért. Úgyhogy. A Biblia egyik fő üzenete az, hogy Isten egy nap el fog jönni a földre. Ami megjegyzem megint egy jó gondolat. Én amikor ateista voltam, én azt mondtam, hogy héja van Isten, miért nem jön el és mutatja meg magát? Ne, jogos kérdés. Hát ha annyira akar velünk egy kapcsolatot, akkor mit szórakozik? Távolról integet és könyveket ír. Jöjjön el és mutassa meg magát. Nem? Nem logikus elvárás? És azt gondolom, hogy az, és Isten erről is beszélt, arról beszélt, hogy egy nap el fogok jönni. El fogok jönni személyesen. Viszont, mivel az embert a magam képére teremtettem, ezért ha én emberré válok, azaz testet öltök, nagyon fogok hasonlítani rátok. Nem három lábú furcsa kis lény leszek, hanem úgy fogok kinézni, mint egy ember. Éppen ezért nem lesz könnyű engem felismerni. Mert amikor eljövök, olyan leszek, mint egy ti közületek. Éppen ezért előre megmondom, hogy mikor fogok eljönni, hogyan fogok eljönni, hogyan fogok élni, mit fogok csinálni, hogy felismerjétek, amikor itt vagyok. Oké, ha akarsz írni egy levelet egy kínai embernek, hány adatot kell tudnod róla, hogy az a levél több mint 1 milliárd kínai közül, több mint 6 milliárd ember közül a világon megtalálja őt? Hány adatra van szükséged ahhoz, hogy egy személyt beazonosíts? 4-5, ugye? Név, ország, cím, ugye? Ország, város, utca, házszám, emelet és név, ugye? Mert valószínűleg abban a lakásban nem lakik 8 Takács Béla. Irányítószám. Oké, tehát egy ilyen, mondjuk azt, hogy 6-8 adat, oké? A következőt csinálta Isten. A Bibliának az üzenete egy nagyon érdekes üzenet. A Bibliát nem úgy írták, mint egy normális könyvet 20-30 év alatt, vagy mondjuk, mit tudom én, 3 év alatt. A Biblia 1600 év alatt keletkezett, és több mint 40 különböző szerzője volt. Ez itt az idővonal. Oké, ez itt a történelem, az időszámításunk kezdete, Krisztus. És Krisztus előtt 1600-ban kezdődött, 400-ban lett vége, és aztán Krisztus után ilyen 30, nem később, az inkább 60 és 100 között írodott a másik része. Tehát ez az új szövetség, és ez az ószövetség. És ugye több mint 40 szerzője volt. Olyan emberek, akik más társadalmi rangban éltek, voltak királyok, koldusok köztük, fura emberek és a maguk korának a legnagyszerűbb gondolkodói. Nagyon gazdagok, nagyon szegények. Az elképzelés az, hogy Isten úgy írta le az üzenetét, mint ahogy én írok egy tollal. Amikor én az előbb írtam a táblára, én írtam-e? Nem, a toll írt. Oké, én csak használtam a tollat. És a toll nem pontosan úgy írta, hogy én akarom, tehát például itt nem akartam, hogy itt ezt a kis vékony kis vonalat oda beletegye, de mégis azt írta le, hogy 1600. Használtam a toll jellemzőit és egyediségét, de pont az az üzenet került a falra, illetve a táblára, amit én akartam. Ilyen módon Isten profétákon keresztül jegyezte le az üzenetét, amiben benne van a proféták személyisége, szabadsága, de az üzenet pont az, aminek Isten akarta, megteheti ezt egy végtelen teremtő lény, aki az egész mindenséget létrehozta. Hogyne? Úgyhogy az üzenet, ugye valahol itt van Isten, tér és idő fölött, elmondta a múltban azt, hogy mi fog történni a jövőben. Ez az úgynevezett proféciák rendszere, aminek a célja pont az, hogy hitelesítse az üzenetet. Isten vezetni akarta a népét, a profétákat, ugye a választott népet, a zsidó népet, és volt egy üzenetük számukra, ami aktuális volt, és volt egy üzenetük, ami nyilván aktuális a későbbi korok számára is, akik majd olvassák a feljegyzett üzenetet. Viszont hogyan hitelesíti az üzenetet az aktuális kor számára, és hogyan hitelesíti a későbbi utókor számára, proféciákon keresztül. Minden proféta, amikor hozta az üzenetet, a hírt, akkor beszélnie kellett a jövőről is, a közeljövőről, ami hitelesítette az üzenetét a pillanatnyi korosztály, az adott élő emberek előtt, illetve hosszú távú jóslatokat kellett tennie, ami hitelesítette történelmi szempontból az üzenetet. Csak hogy értsétek, Isten szólt hozzám. És azt üzente, hogy mindannyiotoknak a nevemre kell írnotok a vagyonotokat. Mit kell most kérdezned? Hogy? Mi a bankszámla számom? Jó a hozzáállásod. Nem azt kell kérdezni, hogy hát ezt bárki mondhatja. Honnan tudhatjuk, hogy Isten szólt hozzád? Mert ha Isten szólt hozzád, akkor lehet, hogy megcsinálnánk. Mondjuk akkor se feltétlenül tetszik, de tudni akarjuk, honnan tudhatjuk, hogy Isten szólt hozzád. És ez az én régi kis történetem. Oké, a következő. Két tehén bent fog égni az istállódban holnap este. Hányatokat fenyeget ez? Ha? Nem? Mert se istállód, se tehened. De mi lenne, hogyha ma este hazamész, és az ajtód előtt két öltönyös úriember átsorogna aktatáskával? És kérdeznék, hogy te vagy-e? Mondod, hogy igen. És azt mondják, hogy ő egy ügyvéd, ő pedig egy közjegyző, és hogy örököltél egy nagyobb vagyont, egy nagyon távoli rokon, akinek vidéken volt egy nagy kúriája, rád hagyta az egész vidéki birtokot és a vagyonát. És ma este még el kellene jönnöd, illetve legkésőbb holnap délelőtt átvenni a birtokot. Hoppá. Kocsival mész a birtok felé, oké, egy hosszú bevezető út, meglátod a kúriát a háttérben, király, sehol sincs istálló. Kanyarodsz jobbra, és így a perifériás látásoddal így megpillantod a dög nagy istállót, ott áll. Kicsit zavartan odasétálsz, benézel, teljesen üres. Egy nyoma sincs tehénnek. Hú, oké. Este lefekszel, alszol, és dörgésre ébredsz, villámlásra, és aztán fényeket látsz villódzani az istálló felől. És egy villám belecsapott az istállóba, és rohansz oda, és azt mondod, hogy fú, ez már túl sok egybeesés, még jó, hogy nincsenek benne tehenek, és egyszer csak meglátsz egy jajveszékelő tehénpásztort, aki azt mondja, hogy jaj, a teheneim. És kérdezed, mi történt? Hát a vihar előtt bemenekültem az istállóba, és elaludtunk, és a tűzre már csak akkor ébredtem föl, amikor már csak én tudtam kiszaladni, a tehenek benn maradtak. Oké. Most mondom a bankszámla számomat. Kell, hogy értsd, hogy Isten így üzent. Mindig rövid távú jóslatokkal és hosszú távú jóslatokkal. A hosszú távú jóslatok ilyen kategória. A zsidó népet szétszórom, és a világ minden országába eljuttatom őket. Mindenütt ismertek és nevesek lesznek, de aztán 2000 év múlva újra összeszedem őket, és annak ellenére, hogy egyetlen egy olyan nép, amit szétszórtak, 300-350 évnél tovább nem bírta úgy, hogy ne asszimilálódott volna teljesen, tűnt volna el a nyelve, és felejtette volna el, hogy valaha volt egy saját országa. 2000 év után Izrael népét újra összegyűjtöm, újra létezni fog Izrael állam, sőt visszaadom nekik Jeruzsálemet, a fővárost. És tudjuk azt, hogy Krisztus után 70-ben egy felkelést leverése után deportálták a zsidó népet, és 2000 évig tudjuk, hogy zsidók éltek mindenütt a világon. Aztán 48-ban a cionista mozgalom eredményeképpen újjáalakult Izrael állam, ami egy csoda, és aztán 68-ban visszakapták Jeruzsálemet. Ez egy jóslat. Ilyen jóslatból, ilyen léptékű proféciákból a Bibliában több mint 6000 van, ahol a jóslatokkal szembeni követelése Istennek az volt, hogyha egyetlen egy proféta, tehát ha egy proféta hamis proféciát közöl, akkor meg kell ölni. Oké? Okay? Ha egy proféta olyan proféciát hoz, ami bejön ugyan, de utána olyasmit tanít, ami ellentmond az eddigi proféták üzenetének, akkor meg kell ölni. Mit gondoltok, szívesen profétáltak-e a proféták? Nem, nagyon szigorú volt. A zsidó nép élete erről szólt, hogy őrzik Isten üzenetét. És itt jön a lényeg, ide akarok kiukadni. Minden profécia, ami beteljesedhetett, beteljesedett. Hiba nélkül. Viszont van a proféciáknak egy sajátos köre. Még 3 perc, és a csatornán leszünk. Mégpedig annak a proféciák, azoknak a proféciáknak a köre, amit úgy hívunk, hogy messiási proféciák. Emlékeztek, mivel kezdtük? Istennek el kéne jönnie. Meg kéne mutatnia magát. A zsidó nép felé az üzenete az volt, hogy eljövök, és megmentlek titeket. És tudjuk azt, hogy a zsidónak lenni azt jelenti, hogy várjuk a messiást, igaz? Eljön a megmentő, eljön a megváltó. Isten megígérte, hogy el fog jönni. És több mint 300 olyan jóslat van, ami egész pontosan a messiást írja le. Ilyenek például az, hogy Betlehemben fog születni, hogy Názáretinek fogják hívni, hogy kereszthalált fog halni, hogy 3. napon fel fog támadni, hogy 30 ezüstön fogják elárulni, hogy bűnösök közé fogják számlálni, hogy szűz asszonytól fog születni, hogy megvetett lesz, hogy Egyiptomból fog hazatérni, és sorolhatnám. Nem 6-8, amennyi elég ahhoz, hogy 6 milliárd ember közül beazonosíts egyet, ha levelet akarsz neki írni, hanem közel 300 jóslat. 300 egész fontos adat arról, hogy kicsoda lesz az az ember, aki a messiás. És az emberi történelem során egyetlen egy személy van, akire ezek a jóslatok érvényesek voltak, akinek az életében ezek a jóslatok beteljesedtek. A názáreti Jézus Krisztus. Betlehemben született, Dávid törzséből, ahogy meg volt jósolva. Herodes elől a szülei Egyiptomba menekültek, onnan tért haza. Később, amikor elárulták, 30 ezüstért árulták el. Ezen a 30 ezüstön megvásárolták a Koponya hegyét később, ami szintén meg volt jósolva. Bűnösök között halt meg, közéjük számlálták. Keresztre feszítették, ami egy olyan kivégzési mód volt, amit a jóslat után kezdtek csak használni a rómaiak. Gazdag ember sírjába temették, ami meg volt jósolva. 3. napon feltámadt, ami egy elég rázós dolog, és meg volt jósolva. Vajon mit jelent az, hogyha ezek a jóslatok hiba nélkül bekövetkeznek egy személy életére? Hogy? Aki írta, ismerte a jövőt. Oké? Hogy ez azt jelenti, hogy ez az ember az, akit vártunk. Ő a messiás. Ő Isten. Ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ő nem az, meg kell cáfolnunk, hogy a jóslatok a tényleg az ő születése előtt, Krisztus előtt 400-ig jegyezték le, illetve meg kell cáfolnunk, hogy ezek tényleg bekövetkeztek az ő életében. A názáreti Jézus Krisztus élete a történelem egyik legjobban dokumentált élete. Az újszövetségi írások gyakorlatilag a legnagyobb népszerűség, a legnagyobb vitatottság közepette kerültek lejegyzésre. Ellenséges környezetben, ahol mindenfajta csúsztatást, hazugságot azonnal megcáfoltak volna. Nem tudunk, nincs még egy alakja a történelemnek, akinek az életéről annyit tudunk, mint Jézus Krisztusról. Az ő életében ezek a proféciák beteljesedtek. De csak hadd mondjak valami mást. Ő... Az egész szolgálata összhangban volt ezzel. Nagyon sokan ugye, senki nem cáfolja meg Jézus Krisztus életének a jelentőségét. Az egész újkori történelmet megváltoztatta, a nyugati civilizációnak az ő tanítása az alapja. Ezt nem lehet tagadni. Úgyhogy azt mondják, hogy nagy tanító volt. Nagyszerű vezető. De mondhatod-e azt, hogy nagy tanító és nagyszerű vezető valakiről, aki állítja magáról, hogy ő Isten? Ha én most egyszer csak azt mondanám nektek, hogy Isten vagyok, boruljatok le előttem és imádjatok, akkor mondanátok-e rólam, hogy nagy tanító vagyok, okosakat mondó vezető? Mit mondanátok rólam? Azt mondanátok, hogy hazug vagyok, azaz csaló, tudom, hogy nem vagyok Isten, de nektek mégis azt mondom, vagy a másik, amit mondhattok, hogy őrült vagyok, hogy tényleg azt hiszem, hogy én vagyok Isten, de akkor nincs ki mind a 10 kerekem. Van-e további alternatíva? Az, hogy igazam van, hogy tényleg én vagyok. És megjegyzem, hogy ugye sokan mondják, hogy Jézus sosem mondta magáról, hogy ő Isten, dehogyis nem. Az ellenségei tanúsítják. Őt azért végezték ki, mert azt mondta magáról, hogy Isten. Ezért halt meg. Úgyhogy mit jelent ez? Esetleg azt jelenti, hogy ő Isten. Ő a Messiás. Most kell, hogy tudjátok, hogy volt egy híres beszéde, a hegyi beszéd, mindenki hallott róla. Több mint 5000 ember előtt tartotta, ha csak a férfiakat számoljuk. Azaz körülbelül egy 10000-es tömeg lehetett. 10000 ember. Az nem kevés. Az a körcsarnok teltházzal. Nagyon sok ember. És ezen az előadáson, hívjuk így, azt mondta, hogy a Tórának, azaz az Ószövetségnek egyetlen pontja vagy veszője sem fog elmúlni úgy, hogy be ne teljesedne. Oké? Okay? Ő, aki ismerte a teljes ószövetségi írást, azt mondta, hogy a teljes ószövetségi írás eredeti kéziratai betű és írásjel szerint pontosak, azaz pont azok, amiknek lenniük kell, azok, amiknek Isten akarta. Azaz, ha a názareti Jézus Krisztus Isten, akkor Isten igazolta az Ószövetség betű és írásjel szerinti pontosságát. Ugyanakkor a 12 tanítványának az utolsó vacsorán azt mondta, hogy elküldöm hozzátok a Szent Szellemet, amely a keresztény tanításban a Biblia alapján definiált Szent Háromságnak, Isten három személyének a harmadik személye, azzal az ígérettel, hogy elvezet titeket a teljes igazságra. Azaz Isten a történelemnek ezen a pontján visszamenőleg igazolta az Ószövetséget, és előre menően hitelesítette az Új Szövetséget. Egy garanciát adott rá, hogy egy pontos, a teljes igazságot tartalmazó üzenet lesz az emberiség kezében. És egyetlen egy Bibliánk van. Nincs A, B, C variáció, illetve amik vannak, azok nevetséges újkori torzítások. Egyetlen egy variációs Biblia van, az, amit a názareti Jézus Krisztus hitelesített. A világtörténelem legnagyobb gondolkodói az életüket adták azért, hogy megismerjék az igazságot. Nem csak éveket az életükből, hanem sokszor a teljes életüket. És miért tették? Azért, mert nem akartak felszínesen élni? Azért, mert tudták és érezték, hogy ebben van a válasz mindenre. Hogy az élet túl értékes ahhoz, hogy rosszul éljük. Az élet túl értékes azért ahhoz, hogy előre eldöntött válaszokhoz ragaszkodjunk, csak azért, mert azok szimpatikusak nekünk. Hogyha a tények és a bizonyítékok egy új felismerésre vezetnek, akkor ezt az új felismerést meg kell hozni. És főleg úgy, hogy az új felismerés nem egy szürkébb és sötétebb valóságot rajzol, hanem egy reménytelit és egy színeset. Tudjátok, hogy mi a Biblia másik üzenete? A Biblia másik üzenete az, hogy Isten szeret téged. Az az üzenete, hogy azért van benned feltétel nélküli szeretet iránti vágy, mert ő szeret téged feltétel nélkül. A másik üzenete az, hogy azért van cél és értelem iránti vágy benned, mert ő adott az életednek egy olyan célt, amely megelégítő. Azért van benned erkölcsiség iránti vágy, mert az ő jelleme a világtörténelem erkölcsi alapja, és aminek te meg tudsz felelni, van erre mód. Azért van benned állandóság iránti vágy, mert valójában azt akarja, hogy sose kelljen meghalnod. Hogy van válasz a halálra, és a halál utáni élet egy realitás. Hogy az életed nem egy gép élete, nem üres és nem reménytelen, hanem több, mélyebb és magasabb, mint a legédesebb álmaid voltak tizenévesen. Ez a valóság. Ez az üzenete a Bibliának. És persze van egy szigorú része, és ezt hadd mondjam el befejezésként. A Biblia azt mondja, hogy az ember, mivel Isten képére van teremtve, méltósággal és szabadsággal élő lény. Nem tudom, ezt érted-e? Szabad vagy. Mondhatsz nemet, akár Istennek is. A szabadságod egyenlő azzal, hogy felelős is vagy. Te hozol döntéseket, és a döntéseid következményéért te vagy felelős. És Isten felelősségre is vonja az emberiséget. Azt mondja, hogy lázadás vétségében bűnösök vagytok mindannyian. Mindannyian úgy születtetek, és úgy jöttetek erre a világra, hogy tagadtatok engem és a létemet. És számos további vétséget is elkövettetek. A bűnt így definiálja a cél elvétése. A görög szó a bűnre az, amit az íjászatban használtak, amikor a céllövő elvétette a céltáblát, és a bírót találta el, mondjuk. Azt mondták, bűn! Nem azt mondták, hogy rossz fiú, hanem elvétetted a célt, elszúrtad, mellé lőttél. És Isten azt mondja, hogy az emberiség tele van bűnnel, tele van elszúrással, de ő ezt rendbe akarja hozni. De azt mondja, hogy nem söpörhetjük a szőnyeg alá. A bűnnek van egy zsoldja, a bűnnek van egy következménye, mégpedig a halál. A halál az elválasztottságot jelenti. Isten azt mondja, hogy az én világom, az én valóságom tökéletes. Én akarlak a világomban, de a bűnöd nélkül. A bűnöd miatt nem engedhetlek be. Ezért van halál, ezért van fizikai halál, és ezért érzi nagyon sok ember, annak ellenére, hogy él, azt, hogy halott. Nagyon sok ember ürességben él, magányban, elszigeteltségben, a legnagyobb mulatság közepette is egyfajta csillapíthatatlan, csendes ürességgel legbelül. Ez az a halál, ami a bűn következménye. És Isten azt mondja, hogy én rendbe hozom. Te nem tudod rendbe hozni, te nem tudod jóvá tenni, nincs meg hozzá az erőd, de nekem megvan. Viszont te szabad vagy, és meg kell engedned, hogy én rendbe hozzam. És ezért jött el a Mesiás. Jézus nem csak azért volt itt a földön, hogy hitelesítse a Bibliát, hogy megmutassa magát, hanem azért volt itt a földön, hogy meghaljon a te és az én bűneimért. Hogy az adósságomat kifizesse. Adós vagy. Sok milliárd, milliárd, milliárd forinttal. És jött valaki, és azt mondta, hogy fizetve. Az adóslevélen rajta van a neve és a pecsét. El van intézve. Jézus Krisztus élt egy tökéletes életet, és aztán 33 évesen kereszthalált halt helyetted. Abban a három órában, amikor elsötétedett a világ történelem összes bűne, múlt, jelen és jövő bűnei ő rajta voltak. Az atya elfordult tőle, és ebben az elfordulásban különítette el az örökkévalóságban a bűnt, a tiédet és az enyémet is. El van intézve. Nem te csináltad, ő csinálta. Vállalta a felelősséget. Viszont most azt mondja, hogy ettől még te szabad vagy. Ettől még neked van egy döntésed, hogy elfogadod-e azt, amit én tettem, hogy érvényesnek tulajdonítod-e, hogy az én nevem mellé odaírod-e a tiédet is, hogy rendben van, az adósságomat kifizette helyettem. Hallottátok már ezt a szót, hogy evangélium? Nagyon sokan hallották, de nem tudják, mit jelent. Az evangélium szó örömhírt jelent. És tudjátok, mi az örömhír? Ez az örömhír. Hogy Jézus itt volt, leélt egy tökéletes életet, és kifizette a bűneinket. Hogy szabad utunk van vissza Istenhez. Nem úgy, mint ahogy na jó, kotrogy visszakölyök, hanem teljes jogú örökösként. Azt mondja, hogy ha visszajössz hozzám, a gyűrűmet az ujjadra húzom, a koronámat a fejedre teszem, te leszel az én örökösöm. Mindent rendbe hoztam, de a döntés a tiéd. Metanoia, ez a görög szó, új felismerésre jutás. Eddig mentem erre, mert azt gondoltam, hogy nincs Isten és semmi közöm hozzá, és most egy ponton rájöttem, hogy van, hogy megmentett engem, és egy új felismerésre jutok. És ez az új felismerés ez, el kell fogadnom a názáreti Jézus Krisztust, mint a személyes megváltómat. Biztos hallottátok már ezt a verset, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, nem az, aki jó keresztény, nem az, aki templomba jár, nem az, aki leszokik a bűneiről, nem az, aki, hanem az, aki hisz bennem, annak örök élete legyen. Mint amikor egy ajándékot karácsonykor nyújtanak feléd, és te tűnödsz rajta, hogy tényleg az enyém? Igen, a tiéd. Mit tudsz tenni? Mit kell tenned, amikor az ajándékot nyújtják? Mi a te felelősséged, amikor az ajándékot nyújtják? Elvenni az ajándékot, elfogadni, ennyi a dolgunk. De ha ezt nem teszem meg, akkor az ajándék nem az enyém. Ha ezt nem teszem meg, akkor a szabadságom, amit Istennek tisztelnie kell, megakadályoz egy megmentést. Én vagyok az út, az igazság és az élet, ez a másik nagy vers, ugye? Föl van írva a várban, ott van az a szobor, melyik az a tér? A Mátyás templom előtt, ez a tér. Melyik? Szent Háromság tér. Ott van a szobor, és rá van írva, én vagyok az út, az igazság és az élet. És a folytatás így hangzik, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Van egy út vissza a mennybe, van egy út, ami rendbehozott mindent, ahol nincsenek apróbetűs részek, csak egy nagy szerető kéz nyúl, és azt mondja, hogy én rendbehoztam, de a falon ez a rendbehozás nyitott ajtót, és csak ez az egy ajtó van. Elfogadod-e? Mint egy ajándékot karácsonykor. És úgy érzem, hogy kötelességem így befejezni ezt a mai alkalmat, hogy adok egy lehetőséget mindannyiunknak arra, hogy ha ezt esetleg még nem tettük meg az életünkben, akkor most megtegyük. Biztos hallottatok már arról, hogy az ember beszélhet Istennel. Ezt imának hívják. Az ima görög szava, a bibliai szava, a baráti beszélgetés. A baráti beszélgetés. Isten most itt van, és hallja a gondolataidat, a szívedet, és borzasztóan örül neked. El sem tudod hinni mennyire. Mint egy atya a fiának, aki hazatért. Mint egy anya a lányának, akit szeret. Örül neked. Viszont tiszteli a szabadságodat, és vár tőled egy apró pici döntést. Egy igen. Igen. Oké, ha csak 1% esélye van, hogy ez igaz, akkor én akarom. Ha te szeretsz engem, miért utasítanálak vissza? Igen. Egy apró pici igen. És ezt fogom most tenni, meghajtom a fejemet, és a tisztelet kedvéért azt kérem mindannyiatoktól, hogy akár hisztek, akár nem, akár komolyan veszitek ezt, akár nem, hajtsátok meg ti is a fejeteket, csak a tisztelet kedvéért, és hunjuk be a szemünket. És én el fogok mondani egy nagyon rövid imát, és hogyha szeretnéd, akkor kérlek, mondd velem, Isten itt van, és hallani fog téged. És ez így hangzik, ez az ima. Hogy Jézus Krisztus, úgy tűnik, hogy te vagy a Mesiás. Te vagy Isten, aki eljöttél. És meghaltál az én bűneimért, a hibáimért. Mindazért, amit elrontottam. És úgy tűnik, hogy nálad van a válasz az életre. Nálad van minden, ami nekem hiányzik. Úgyhogy elfogadlak téged. Csak egy egyszerű igen. Elfogadlak. Mint a megváltómat. És arra kérlek, hogy segíts engem ebben az életben. Vezess engem. És ha egy nap meghalok, ami bizonyára megtörténik, akkor hadd éljek tovább veled. Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Kell, hogy tudd, és ezzel fejezem be, hogy ha ezt az imát elmondtad, akkor örök életed van. Ez az evangélium, ezt tanítja a Biblia. Az az írás, amely az első betűtől az utolsóig igaz, jogi történelmi bizonyítékok alapján. És ha ezt megtetted, akkor az életed minden problémájára, hadd mondjam még egyszer, minden problémájára, ebben a könyvben van a válasz. Nem vallásos katyvasz, hanem olyan racionális, olyan mély, olyan gyakorlatias, a tapasztalataiddal, az életed élményével annyira találkozó válasz, mint amit még képzelni sem mertél. A használati utasítás az élethez. Úgyhogy nekünk van egy teológiai akadémiánk. Ennek az akadémiának az egyik előadását hallottad. Itt van a gyülekezetünk egyik vezetője, mert hogy ez az akadémia tartozik egy gyülekezethez, a Magyarországi Bibliaszól Egyházhoz, amely egy felekezetek közötti tisztán Bibliában hívő, normális, tenyeres talpas, konzervatív keresztény közösség. Ugye, remélem normálisak vagyunk, ezt akartam mondani. És szeretnénk nektek adni némi olvasnivalót, némi lehetőséget arra, hogy esetleg tartsátok velünk a kapcsolatot. Úgyhogy hadd mutassam be nektek Balázs Kornélt, a gyülekezetünk egyik vezetőjét.
Jó estét, és csinálj csak egy pár mondat még. Meg szeretném kérdezni, hogy ki van itt, aki van-e itt valaki, aki most van itt legelőször? Oké? Nálunk. Fölemelnétek a kezeteket jó magasra, mert szeretnénk valamit adni. Oké. Ott is van egy pár. Van két hölgy. Tartsátok magasan a kezeteket, mert adni fogunk egy pár dolgot. Jó? Még magasabbra, nem kell félni. Csak hogy a hölgyek tudjanak minden egyes embernek, személynek odaadni ezt a... Te is, az Úrnak is, ugye? Azaz. Picit fárasztó, igen. Elnézést. Ki az, aki nem kapott? Ott van még egy. Oké. Okay. Csak adjunk egy tapsot a tanár úrnak, jó? Köszönjük szépen, Zsolóra. Okay. És ahogy mondta Sanyi, ez egy tenyeres talpas iskola, és egy tenyeres talpas gyülekezet. Egyszerű emberekkel. És itt csak szeretettel várunk mindenkit a további előadásokra, vagy pedig az Isten tiszteleteinkre. Ha valaki csak úgy van itt, hogy még keres, azokat szeretettel várjuk a januárba kezdődő új szemeszterünkre. És van egy látogatókártya, ott az a sárga. Kérjük, hogy ne tegyék el, legyenek szívesek elolvasni. És hogyha szeretnének igényelni egy ingyen CD-t, ami körülbelül hasonló előadás lesz, mint amit most hallottak, sőt, még komolyabb, akkor fogunk önöknek küldeni, akkor írják rá a címüket is, és hogyha szeretnék, hogy felhívjuk önöket információval a Getáról, tehát a Közép-Európai Teológiai Akadémiáról, akkor azt húzzák alá, és ígérjük, hogy fel fogjuk önöket hívni, és küldünk információt, anyagot, a következő szemeszternek az órarendjét. Annyit kell tudni erről az iskoláról, hogy egy esti tagozat, tehát hogyha valaki normálisan dolgozik, hogy lehet normálisan dolgozni, ezt nem tudom mondjuk, de ha napközben dolgozik, akkor este el tud jönni. 17:30 kezdődnek az előadások, hétköznap, és 14-15 évestől egészen a 70 évesig vannak közöttünk hallgatók. A felvétel nagyon egyszerű, csak gyerek. Persze van beiratkozás, van némi anyagi vonzata, hogy fenntartjuk ezt az iskolát, de ez az iskola azért van, hogy az igazságot eljutassa az emberek számára. Én magam is itt végeztem pár évvel ezelőtt, most itt tanítok, csak annyi, hogy megváltozott az életem. Ha megkérdeznénk azt a 200-230 embert, aki végzett eddig a Ketán, azt mondaná, hogy többet kapott, mint papírt, többet kapott, mint egy diplomát. Az életet kaptam meg, hogy hogyan kell élni az életet. És ezt tényleg nem sok iskola mondhatja el, hogy utána lett egy normális alapokon álló életünk. Úgyhogy személyesen bátorítom önöket, hogy olvassák el a kártyát, olvassák el azt a kis ajándékot, amit kaptak, és Anikó, ide jönné egy picit előre? A kedves hölgynek a végén, ha érdekli önöket a tájékoztató vagy a CD, akkor adják vissza ezt a kis lapot, jó? És ígérjük, hogy fel fogjuk önöket hívni, vagy pedig küldjük ezt a CD-t. Köszönjük szépen, és visszaadom a szót.
Nagyon szépen köszönöm. Egy utolsó gondolatot engedjetek meg nekem. Igen, illetve ehhez hasonló előadásokat több tucatot, több százat találtok az interneten, ahol itt az asztalon van néhány kis cetli, ahol a domain nevek rajta vannak, illetve föl fogjuk írni a táblára. Az egyik a jóhír.uv.hu, a másik a bibliaszol.hu weboldal, a harmadik pedig a kristálytisztavíz.hu per üzletember weboldal. Oké, tehát ezeken az oldalakon igen, illetve ehhez hasonló előadások, az élet egyes kategóriáit érintő, de nagyon gyakorlatias tanítások tucatját találjátok. Úgyhogy... Oké, tehát igazából ez egy olyan központi doménnév, ahol az összes többi weboldal is elérhető, tehát a jóhír.uv.hu. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer, és Isten áldjon meg benneteket.